Köszönöm. Mert ugye Isten valamit a szívemre helyezett, és azt elhoztam most, és abból fölkészültem is, nyilván van vezetés a pillanatban is, meg van vezetés a készülésben is. Egy kicsit egyébként Efézusi levélből fogom felolvasni az első igét, úgyhogy lehet, hogy mégis van összekötetés a kettő között. A cselekedeteinkről fogok egy kicsikét együtt gondolkozni veletek. Hogy miben számítanak a tetteink, miben nem számítanak. Hogyan számítanak. Lehet, hogy nem egy izgalmas téma, viszont egy fontos téma az Isten eljárásunkban, hogy mégis hogyan élünk, mit csinálunk a mindennapjaink során. Én azt hiszem, hogy pont majdnem el is hangzott konkrétan ez a rész, az Efézus 2-ből. Efézus 2:8. Hallottátok már, nem először szól ez az ige itt horizontonban. Biztos vagyok, mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal. Ugye itt van egy fontos hit alaptétel, vagy igen, hogy az üdvösségünk nem cselekedetekből van, hanem hitből van. És lehetne ugye erre azt mondani, hogy a cselekedetek nem számítak, mindez csak a hitről szól. És végső soron igen, a hitről szól. De ugye ez az, amit szoktunk egyensúlyba helyezni egy másik igével. Biztos vagyok benne, hogy semmi újat nem mondok, de azért legyen nyitva a szívetek erre, hogy mit mond az ige. Jakab 2:22, ott azt mondja az ige, Ábrahámról szól, két helyen is mondja ezt, de itt mondja, hogy látod, hogy hite együttműködött a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Tehát itt egész konkrétan megfogalmaz az ige, hogy cselekedetek nélkül a hit nem teljes. Szokták mondani, hogy így megfogalmazni, igen, pusztán hitből van üdvösségünk, de az a hit, amelyik által üdvösségünk van, nincsen cselekedetek nélkül. Tehát, hogy annak vannak cselekedetei. Tudtok esetleg példát mondani erre? Értelmezni ezt, hogy hogyan tudja az embernek a cselekedete teljesíteni a hitét? Igen, tudtok, tök jó. Oké, akkor mondjuk tovább. Jó. Meg is osztjátok esetleg? Mi a kérdés? Mi? Lehet, hogy akkor a kérdést nem jól fogalmazom meg. Tehát ott az, amikor hisz az ember valamit, de ha nincsen cselekedet, ami azt követi, akkor ott kilúg a lóláb. Igen. Én hiszem, hogy tűz van. Én hiszem, hogy le fog égni ez a ház mindjárt, és ülök nyugodtan tovább. Igen. Az is egy jó példa. Ilyet nem szoktak csinálni az emberek. Legalábbis normális esetben. Egyéb példa? Te bólogattál. Te azt mondtad, hogy te tudsz példát. Akkor mondjad, légy szíves. Vagy nem is tudtál, mi csak bólogattál, ugye? Thank you. Nem annyira kézzelfogható, de olyan szempontból releváns, hogy ha tényleg békességed van utána, akkor azt tényleg elhitted. Tehát ugye te, akkor tényleg hisz az ember, hogyha békessége van. Ez egy tök jó példa. Mondjuk nem egészen erre a kérdésre, de egyébként ez egy jó szemléltető, és valószínűleg erre majd visszatérünk. Páron? Aha. Várja a sült galambot, ahogy szoktuk, hogy asztalnál ott van a gyerekek. Igen, meg hogy elküldöm a csónakot, hogy majd Isten úgyis megment. Ugye ez a értem. Köszönöm, ez is egy jó szemléltetés. Én azt mondom, egy picit másra keresek itt példákat. Mondok egyet, mire gondolok, vagy mondok egy párat. Ha az ember azt gondolja, hogy imádkoztam és meggyógyultam, de mondjuk ott maradok az ágyban, nem kelek föl. Ugye, ha az ember egészséges, akkor mondjuk reggel így föl kell, így lezuhanyzik. Már van, aki este szokott, nem reggel, de úgy értem, hogy így mondjuk azért úgy rendbeszedi magát, fölöltözik, és nem ágyban fekszik pizsamában egész nap. Már aki használ pizsamát, tudom, de most... Jó, ne menjünk oda, ezt inkább menjünk tovább. Tehát, ha az ember hiszi, hogy meggyógyult, akkor mondjuk úgy is fog cselekedni, mint egy gyógyult ember. Még akkor is, ha esetleg közben mondjuk fáj a feje, vagy nem tudom, valamilyen izé van most. Ne értsétek félre, nem arra akarok bátorítani az embereket, hogy eltört a lábad, és de igenis menjél futni ki a pályára. De azt mondom, hogy ha hisszük, hogy meggyógyultunk, de nem kelünk fel az ágyból, akkor ott valami furia a hitünkben. Vagy pedig hiszem azt, hogy Isten megáld engem mondjuk anyagi dolgokban, de mondjuk nem adakozom. Itt is valami furi. Vagy hiszem azt, hogy Isten egy kapcsolatot helyreállít. De soha nem próbálom meg az ember, illetve felvenni a kapcsolatot. Itt is valami furi. És a legszokálasabb, legklasszikusabb példa, hogy ha imádkozunk esőért, viszünk el magunkkal esernyőt. Tehát, hogy elhisszük, hogy esni fog, mint ahogy erre még az ige is példát ad, ugye Illés imádkozott esőért. Emlékeztek arra, mikor kit küldött el? Géházit küldte el? Már nem emlékszem, az ő Elizeus szolgája volt. Ugye, mikor felszállt a pici felhő a tengerből, és akkor mondta, nem tudom már kinek mondta, de hogy a futás gyorsan menjél, indulj el, mert nem fogsz odaérni a várba, mert utol fog téged érni az eső, és utol is érte. Úgyhogy egy picike felhőt látott Illés, és tudta jól, hogy eső lesz, és szólt, és cselekedett is. Na, tehát nem tudom, hogy ez így érzékelteti-e, hogy van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy én hiszek valamit, sőt, még talán azt is gondolja, hogy hiszek valamit, de hogyha a cselekedetek ott ennek ellene mondanak, ott valami furi. És erről szól ez a rész, hogy a cselekedetek teljesíteszik az ember hitét. És Isten országában a cselekedeteknek van jelentősége. Nagyon erőteljesek a cselekedetek Isten országában. Mi a legelső cselekedet egy újszülött embernél, újszülött, úgy értem, hogy újonnan született, újjászületett embernél, aki megtér. A bemerítkezés. Köszönöm, igen. Bemerítkezés, megkeresztelkedés. És tisztában vagyok azzal, hogy itt van a közösségnek egy restanciája, ez az én hibám, fogunk csinálni bemerítkezést. Fogunk, hogy aki ezt szeretné, meg tudja csinálni, hogy be tudjon merítkezni. Pardon? Hát nem most délután, az... Ja, értelek. Már lementek a jégtáblák, úgyhogy már nem olyan De most nézzünk egy egész ez jutott eszembe, mint példa az Abcselből, hogy milyen cselekedetekben fejeződött ki az embereknek a hite. Abcsel 19-ből felolvasok el a 12-es verset. Pál csodatételei. 11-es verstől. Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát még ilyeneket is csináltak. Hogy Pál apostolnak a, nem tudom, kendőjét, nem tudom, milyen kendője lehetett, de mindegy, valamilyen ruhadarabját elvitték valahova, megfogták, és így gyógyultak meg emberek. Említettem nektek egy párszor azt az utcai gyógyító missziót, amiben részt vettem Angliában, amivel két tréningét is végigcsináltam, és ez például ott a tréner azt mondta, hogy ha olyan közegben vagy, ahol nem tudsz imádkozni, mert nem tudsz, mert olyan, akkor azt mondja, hogy csináld például azt, hogy fogsz egy darab tollat, megfogod, oda mész a beteg embered, és azt mondod, hogy fogd már meg egy picit. Ennyi. Fogd meg egy picit. Ugyanezt az elvet követve. Ezek is cselekedetek, és hogyha kifejezi az embernek a hitét, hogy én hiszem, itt van az igei példa, hiszem, hogy ezt Isten meg fogja csinálni, itt a toll. Ezt most azért mondom csak, hogy cselekedet. Az ember csinál valamit, és én hiszem, hogy ezáltal is meggyógyulhatnak emberek. Volt egy másik eset is, amikor pont ehhez az eszközhöz nyúltunk, hogy kendőt küldtek, amikor gyógyulásért imádkoztunk. Amikor tettekről, cselekedetekről van szó, hogy mit csinál az ember, vagy hogy fejezi ki a hitét, vagy nem tudom, az Isten kapcsolatában mit csinál, erről eléggé más módon beszél az Ószövetség, meg az Új Szövetség. Jó, ezt mindjárt megnézzük, de ami a nulladik, a legelső, vagy a legalapabb dolog, amit ebből látnunk kell, az, hogy szükséges, hogy legyenek cselekedeteink. Ez a legelső. Tehát a hitünk ki kell fejeződjön cselekedetekben. Az evangéliumokból hozok két példát, csak hogy azt szemléltessem, hogy igenis ennek van jelentősége, meg ez egy teljesen normális dolog, ami ott van, vagy ebben a kontextusban. Márk 10-et olvasom először, Márk 10, 17, ismeritek a gazdag ifjúnak a története. Nem olvasom fel az egészet, csak a legelső vers. Amikor útnak indult, már Jézus, hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte, és megkérdezte, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Tehát az ő számára nyilvánvaló volt, hogy valamit csinálnia kell. Valamit csinálnia kell. És Jézus kicsikét a válaszában irányítja, hogy hogyan tekintsen erre, de mégis van valami, amit neki kell meglépnie, megtennie. Nem csak a fejében, tennie kell. És ez egy jó hozzáállás. Nézzünk meg egy másikat, ezt picit hosszabban felolvasnám. Máté 25, 31, 46. Máté 25, 31, 46 valaki? Máté 25, 31, nem? Nem tudjátok? Hát így könnyű. Így könnyű. Máté 25, 31, az utolsó ítéletről. Hú, ez picit hosszabb, de felolvasom. Amikor pedig eljön az ember fia az ő dicsőségében is vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát. Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyának áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd neki az igazak, uram, mikor láttunk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innodattunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? A király pedig azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki, Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor így felel majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg ezeket egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Miért olvassuk fel ezt egészet? Mert mi a különbség a juhok és a kecskék között? Azt, hogy az egyik csinált valamit, a másik meg nem csinált. Ennyi. Ebbe a példázatba. Tehát nem azt akarom nektek hirdetni, hogy cselekedetekben van üdvösségünk, mert az egész evangélium nem ez. De azt akarom mutatni, hogy azt, hogy az ember mit csinál, annak van súlya. Nyilván én ezt úgy magyarázom, hogy az igazaknak a szíve, vagy az ő hite, ha tényleg megtér az ember, ugye azt mondtuk, az igazi hit, az megnyilvánul cselekedetekben. Tehát, hogyha tényleg Isten ott lakozik valakiben, akkor nem lehetséges, hogy ne induljon meg a belülről, látva másoknak a nyomorúságát, és ne segítsen. Én ezt így magyaráznám, de én ezt csak azért olvasom most föl, hogy azt, hogy az ember mit csinál, annak van súlya. Annak van súlya. Tehát szükséges, hogy legyenek cselekedeteink, amikben az Isten kapcsolatunk, a hitünk kifejeződik. Hogyha csak az embernek a fejébe van az egész, akkor becsapjuk önmagunkat, és erre a legjobb, szintén Jakabhoz lapozok vissza, ő eléggé világosan beszél, nem kertelennek kapcsán. Jakab 1.22 azt mondja, hogy az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Aki az igét csak hallgatja, de nem cselekszi, becsapja önmagát. Mit mond Jakab arról, amikor az ember csak hisz? Ott van a 29-es versben. 1.29, az nem lehet, mert a 2.19, bocsánat, rossz helyre nézek. Jakab 2.19 azt mondja, hogy inkább a 18-ast olvasom. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, és én megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy én hiszek Istenben, akkor eljutott arra szintre, meddig az ördögök eljutottak. Tehát, hogyha ezen nem megy túl az ember, akkor ott van, ahol az ördögök vannak. Ez egy kemény mondat, de meg egész Jakab levele ilyen szempontból elég kemény. De ez így van. Ugye ezt olvasva eszembe jutott, hogy a prédikátor mondja, hogy nincsen semmi új a nap alatt. Tehát már Jakabnak is kellett ilyeneket írnia, mert már akkor voltak ilyen hívő emberek, akiknél mondjuk úgy hiányzott az, hogy csináljanak is valamit. Azt mondja illusztrációként Jakab az 1.23-ban, hogy ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. Tehát elmegyünk, nem tudom, kinyitjuk a Bibliát, ne az legyen, hogy vasárnap elmegyünk templomba, kinyitjuk a Bibliát, elolvassuk, jé, de érdekes, és megyünk tovább, és semmi nem változik. Erről beszél Jakab. Szükséges, hogy a hitünk, az Istennel kapcsolatunk kifejeződjön cselekedetekben. A Titus levélhez átlapozok egy pillanatra. Az itt lesz Titus 3.14, azt hiszem ez itt a végén, amikor Pál ilyen 3.14 pucsúszkodik, utolsó előtti vers. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgő segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez egyébként máshol is visszajön, az evangéliumokban is visszajön, hogy az ember élete gyümölcstelen, vagy nem termegy, ugye a fügefának a példázata, gyümölcsöt terem, vagy nem terem gyümölcsöt. És ott, ha valamelyik növény, vagy szőlő, vagy nem tudom, nem termegy gyümölcsöt, ott mit, a fügefánál ott ugye ott van, hogy a kertész nek azt mondja a gazda, hogy vág ki, minek foglalja itt a helyet. Tehát Isten azt szeretné, azt akarja, hogy a mi életünk gyümölcstermű élet legyen. Mert az igazság, hogy könnyű azt mondani, hogy olyan hiszek, és csak úgy élni az életet. És mozogtam olyan körökben, mondjuk elsősorban az egyetemi évek alatt, ahol nagyon sok úgynevezett értelmiségi keresztényel találkoztam. És volt egy, nem akarom, tehát hogy nyilván ez egy általánosítás, de az általánosításban, vagy trend szinten vannak igazságok. Tehát sajnos láttam több olyan embert is, akinek azt éreztem, hogy bla 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 bla, és semmit nem csinál. És ez nem annyira igei. Mert nagyon kényelmes ülni egy monitor mögött és teológiai vitákat folytatni, de mondjuk oda menni valakihez és megosztani vele az evangéliumot, na az... Emlékszel, volt egy ilyen kezdeményezés, ugye az egyetemi diákkör, ugye Megdeszbe általában, például volt falu missziós kezdeményezés, nem vettem benne részt, de egyébként néhány barátom részt vett. Tehát volt egy-kettő jó dolog, de általánosságban szerintem ott is küzdöttünk az, hogy csináljunk valamit. És én ezt így éltem meg, hogy éreztük a kettősségét, vagy a diszonanciáját annak, hogy ha nem csinálunk ilyet, akkor milyen keresztény diákkör vagyunk. De néha én úgy éreztem, hogy ez úgy izomból azért csináltuk, mert hogy... Na mindegy. Szóval én ezt megtanultam, hogy ha az ember csak ül egy monitor mögött egy billentyűzettel a kezébe, attól nem lesz egy teljes hitű valaki. Csinálnunk kell dolgokat. Csinálnunk kell. Isten erre hív minket. Ezáltal lesz teljessé a hitünk. Na menjünk tovább. Ugye mondtam, hogy az Ószövetség, meg az Új Szövetség éles különbséget tesz a között, hogy hogyan és mit teszünk. És igazából a miért a fontos. Tehát amit akarok, hogy eljussunk, hogy lássunk, hogy a motiváció a tetteink mögött az rendkívül fontos. Miért tesszük azt, amit? És az igazság, hogy nagyon könnyű összetéveszteni ezeket a dolgokat. Még akár saját magamat is könnyen be tudom csapni. Tehát nehéz megkülönböztetni. Mert lehet, hogy van két ember, ugyanazt a dolgot teszi, de teljesen más motivációval. És lehet, hogy az illető számára, aki felé szolgálnak mondjuk, annak tök jó, mind a kettő tök jó, de annak, aki cselekszi, annak nem mindegy, meg Isten számára sem mindegy. Tehát például, ugye, ami most már rákanyarodva az Ó, meg az Új Szövetségre, mondjuk van egy gyerek, és azt mondod neki, hogy ebéd előtt mosd meg a kezed. Ugye, mit fog csinálni a gyerek, mikor még kicsi, le fognak színi, hogyha nem mosom meg a kezem. Mert nem érti, hogy miért csináljuk. De ha már nagyobb a gyerek, akkor jó eséllyel tudja, hogy igen, hogyha nem mosom meg a kezem, akkor tele van kórokozókkal, és lehet, hogy beteg leszek tőle. Problémát okozok saját magamnak vele, úgyhogy ő nem, és ha szólunk is neki, most meg a kezed, akkor igen, köszönöm, hogy szóltál, mert elfelejtettem. Tehát teljesen más lesz a motiváció. Pedig ugyanazt teszi. És az ige megkülönbözteti a törvénynek a cselekedeteit, és megkülönböztetni a hitnek a cselekedeteit. Nézzünk meg két igét, ugye a Galata, vagyis többet is, de most nézzük meg a Galata 2.16-ot. Ugye a Galata levél az pont erről szól, hogy vannak a pogány gyülekezet, akik befogadták Jézust, az evangéliumot, és újjászülettek, csak megjelentek zsidó származású hívők, akik közölték velük, hogy tök jó, hogy hisztek Jézusba, csak igazából még a törvényt is be kell tartsátok, meg körülmetélkednetek, stb. És Pál eléggé keményen kiosztja a galatákat. Azt mondja, hogy esztelen galaták. Amit lélekben kezdtetek el, azt testbe akarjátok befejezni. Na, a 2.16-ot nézzük meg a Galata levélből. Azt mondja, hogy Na jó, legyen kerek mondat 15-ös verstől. Mi természet szerint zsidók, és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, és tudjuk azt, hogy az ember nem igazol meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Tehát az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jézus Krisztusban való hitáltal. Mi az, hogy a törvénynek a cselekedetei? Hát egyrészt ugye ott van a törvény, az ószövetségi törvény, ami azt mondja, hogy csináld azt, ezt ne csináld, azt ne csináld. Mi most a törvény alatt vagyunk? Nem. Oké. Okay. Ha egy nem hívő ember, az a törvény alatt van? Itt igazából igen, én azt gondolom, hogy alatta van. Lehet azt mondani, mert ige is mondja azt, hogy a törvény a zsidóknak adatott, tehát nekünk nem adatott a törvény, de az Ószövetség mint olyan, tehát hogy az embernek a cselekedetei alapján, a saját cselekedetei alapján ítéli meg Isten, ez mindenkire igaz, kivéve, tehát ha valaki újjászületett, az már egy új szövetségbe áll bele. Tehát mi az, hogy a törvénynek a cselekedetei? Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy befolyásolni próbálom Istent a cselekedeteimmel. Csinálok valamit, és ezzel befolyásolni próbálom Istent. Tehát lehet, hogy valami jót próbálok tőle kicsikarni. Bocs, hogy ezt mondom, elmondok 10 mi atyánkot. Hú, nem 9-et, 10-et mondott. Hát akkor tényleg befolyásolni próbálom Istent? Vagy olyan rosszat akarok elkerülni. Mind a kettő ugyanarról szól, hogy én befolyásolni próbálom őt az én cselekedeteim által. És ez, ami az ószövetségi hozzáállás. Tudtok esetleg példákat mondani arra, hogy ma az egyházban vagyok? Mi tudunk tenni, ami ilyesmi? Bedobtam már egy-kettőt, vagy egyet az előbb. Tök jó. Böjt. Oké? Okay. Böjtölök azért, hogy? Valamiért. Ugye most van mondjuk a katolikus böjt, ami az ember tart, vagy nem tart. Mi van, ha nem tartom be? Hú, hát akkor lehet, hogy valaki így áll hozzá, hogy igen, most van böjtnek az időszaka. Ezzel még amúgy a papok is vitatkoznának szerintem, hogy nem azért csinálod már, hogyha nem akkor de ugye így állhat hozzá sok ember, hogy most kihagytam, akkor rossz a lelkismeretem. Ajaj. Lehet az, igen. Egyéb példa? Lehet például az adakozás is. Adakozok, mert hogy akkor majd Isten meg fog áldani. Vagy nem adakozok, és félek, akkor most baj lesz. Mások előtt akarok jónak tűnni. Templomba járás. Igen. Igen, hangosan, vagy nem hangosan imádkozok. Igen. Na, ezek azok, amik a törvénynek a cselekedetei. Mert befolyásolni akarom Istent vele. vagy azt gondolom, hogy ezzel őt befolyásolom. Ennek az újszövetségi ellentéte, nem is párja, ellentéte a hitnek a cselekedetei. Nézzük meg, hogy egy pillanatra az 1 Tesszalonika levelet, ott ír erről Pál, 1 Tesszalonika 1:3. Ott azt írja Pál, szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk előtt hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől való reménységetek álhatatosságát. Tehát itt is beszél Pál apostol, miről beszél a hitnek a munkájáról, a hitnek cselekedeteiről, szeretetetek fáradozását. De itt már látjuk, hogy a hitnek a cselekedete az valami, ami belülről fakad. Tehát van valami, ami bennem van, tehát nem befolyásolni akarom Istent vele, hanem van már bennem valami, és az megnyilvánul valamiben, amit teszek. És teljesen más a kettő. Tehát mondhatom úgy, hogy igazából engem nem is érdekel, hogy Isten erre hogyan fog reagálni. Én ezt csak csinálom. Ezt csak csinálom, mert bennem van. És itt érnénk át egy érezhető, érthető a különbség a kettő között? Ugyanis a cselekedeteink az ószövetségi példában ugye azt gondolták, hogy Istent befolyásolják, és a törvény végig is ezt is mondta. De ugye a törvény az nem azért adatott, hogy ténylegesen betartsuk, hanem azért adatott, hogy az ember rájöjjön, hogy képtelen betartani, és Isten kegyelmébe vesse a hitét. A törvény nevelünk volt Krisztusig, azt mondja Pál apostol. Tehát a mi cselekedeteink nem befolyásolják Istent, mert ő az ő szeretete irántunk ugyanolyan, viszont a mi szívünket befolyásolják a cselekedeteink. Az, hogy mit teszünk, minket, a mi szívünket befolyásolja. És itt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy sokan összezavarodnak, akik azt gondolják, hogy ők most akkor hinni fognak, hitben fognak járni, hogy akkor tesznek dolgokat. De a mi tetteink, azok nem hoznak, azoktól nem fogunk hinni, hanem azért fogunk cselekedni, mert hiszünk. Itt ezt a különbségtételt látnunk kell. Ugye egyik klasszikus példa, ami bárki, aki 3 percnél többet foglalkozott a gyógyulásért való imádsággal. Mi van akkor, és hallottam ilyen sztorit, hogy szerintem Amerikában történt, hogy valami utcán imádkozott valamilyen gyülekezeti misszió valakiért, aki azt hiszem cukorbeteg volt, és megkérdezte utána az illetőt, aki imádkozott ért, hogy akkor a gyógyszereket hagyja is el, és bátorított, igen, hagyd el a gyógyszereket. Na hát az illető meghalt, és utána perelték, tehát hogy jogi következményei lettek. Ugye ez a horror sztori a gyógyulásért való imádságban. És én nem is ezt mondanám, tehát hogy szerintem mit lehet erre mondani? Tehát azért, mert én elhagyom a gyógyszereket, attól én még nem, attól nem fogok hinni. De ha én hiszek, ha tényleg ott van, az van a szívemben, és akkor ez teljesen más a szituáció. De ezt utcán valakiért imádkozok, nem tudom neki, tehát hogy nem fogja érteni. Erre az a jó mondás erre a kérdésre, hogy ami a szívedben van. Ami a szívedben van. Mi egyébként az utcamisziónál azt szoktuk mondani, hogy mindig az orvossal ellenőriztesd le, hogyha meggyógyultál, és utána hagyd el a gyógyszereket. Pontosan emiatt, mert ilyen szituációk kialakulhatnak. Egy másik példa, amit szoktak erre emlegetni, ugye ez a János 14, az utolsó vacsoránál, amikor Jézus a utolsó instrukciókat adja a tanítványoknak, ott mond valamit, ami kicsikét furcsának hangozhat elsőre. A 15-ös versben azt mondja Jézus János 14:15, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Ha milyen dolog már ez, hogy ha nem fogadsz szót nekem, akkor nem szeretsz engem. Tehát hogy így kicsit furcsán is hangzik elsőre. De mit mond itt Jézus? Tehát miből következik, micsoda? Ez nem azt jelenti, hogy akkor tarts be minden parancsolatot, és akkor szeretni fogsz engem. Lehet ezt így olvasni, de nem ez van ideírva. Hanem az van írva, hogy ha szerettek engem, annak az lesz a következménye. Annak az lesz a következménye, hogy megtartjátok azt, amit mondok nektek. Tehát nem azt adta parancsba, hogy már pedig mindenben fogadjál szót, különben te nem szeretsz engem, hanem azt mondja, hogy ha szeretsz engem, megtartod a parancsolataimat. Tehát itt is megint, hogy mi okoz mit, miből fakad, micsoda, ezt értenünk kell, hogy itt van különbség. Hogy a hitből fakadnak cselekedetek, és nem a cselekedetekből lesz valami az én szívemben, hogy akkor tényleg hiszek, ha majd én ezt csinálom. Tudom, hogy nüansznyi a különbség, de amikor az ember tényleg próbál valamit hitből csinálni, akkor szembesülni fog ezzel. Tehát ezt jó látni, ezt fontos látni. Ez nem minden? Ja, oké. Na, és akkor feltűnik a kérdés, hogy akkor ne is csináljunk dolgokat, hogyha nincs a szívünkben, hogy csináljuk? Ez egy... hogy hívják azt, amikor valaki csinál valamit, ami nincs a szívében? Lehet az is. Lehet az is. Lehet az is. Hogy hívjuk még? Pardon? Az is kával kezdődik, igen. Nem arra gondolok, igen. De van benne kényszer egyébként. Nem. Próbálkozás. Igen, tehát nem feltétlenül negatív, de van ennek egy pozitív. Ugye engedelmességnek hívják. Engedelmességnek hívják. És én azt hallottam egy prédikációban, hogy az engedelmesség nagyon jó. Hogyha nincs hited, az engedelmesség is nagyon jó pótlék helyette, amíg nincs hited. Ugye egy példa erre a, mondjuk, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek át az tó túlsó partjára, és ott jönnek a viharfelhők. Jézus, én nem akarok most itt az... De megcsinálták, mert engedelmesek voltak. Nem volt a szívükben, de megtették. Az én személyes példám pont volt szó a bemerítkezésről. Ugye én ezt januárban csináltam meg. Engedelmeségből csináltam meg. Engedelmeségből csináltam meg, mert egy porcikán nem kívánta azt, hogy az januárban a jéghideg Dunában merítkezzek be. De hogy is mondjam, az még nagyobb gáz lett volna, ha azt mondom, hogy Isten, majd engedelmeskedek, hogyha jó idő lesz, jó? Majd így, Uram, látod az időjárás előrejelzést? Ez nem igazán bemerítkedésre alkalmas idő, ami most van. Na, ezt mondom, nem, hát ennyire nem leszek képmutató. Úgyhogy mentem. A sztorihoz hozzátartozik, hogy Isten szerintem már akkor is szólt, amikor jó volt az idő, csak én halogattam, az meg már egy másik sztori. Na, és azt lássuk viszont, hogy az engedelmesség viszont befolyásolja a szívünket. És így függenek ezek a dolgok össze. Tehát szoktuk mondani, ahogyan Péter is mit csinált, kilépett a hajóból és járt a vizen, amikor az ember a hitben próbál tenni valamit, kilép a hajóból. Szoktuk ezt a képet használni. Vagy szoktuk esetleg azt használni, hogy az ember a komfortzónájából kilép. Amikor én nem akarom, de megteszem. És ahogyan ezt megtesszük, ugye ilyen helyzetekben tudja igazán Isten megmutatni az ő hűségét. És hogyha ilyen helyzetekbe belemegyünk engedelmességből, és megtapasztaljuk Istennek a hűségét, akkor ez valóban hitet épít és erősít bennük. Ilyen módon igen, de pusztán azért, mert teszek valamit, egészség. Pusztán azért, mert teszek valamit, nem lesz csiribú-csiribá hit a szívemben. Értitek? Hanem ahogy megtapasztaljuk Istennek a hűségét, amikor az ember engedelmességből cselekszik. Ez hitet épít bennünk. Tehát végső soron a cselekedeteink befolyásolják a szívünket. Ezt kell lássuk. Na, még néhány gondolat, aztán lassan lekerekítem. Istennek szüksége van a te cselekedeteidre. Istennek szüksége van rá. Gyorsan visszalapozok, mert itt vagyok. Kérdezőben Máté 21, egy rövid példázat, Máté 21-28. Máté 21-28, valaki? Nem? Nem? Oké. Okay. Példázat a két testvérről. Olvasom. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz, és azt mondta neki, eredj, fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt, nem megyek, de azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is odament, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt, megyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek az első. Jézus erre azt mondta, Bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki, de a vámszedők és a paráznanők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna. Látjuk a különbséget. Mire fut ki Jézusnak a kérdése? Ki az, aki megcselekedte Istennek az akaratát? És mit mond neki? Menj és dolgozzál a szőlőmben. És ha egy kicsikét úgy belegondolunk ebbe a képbe, hogy mit jelent az, hogy menj és dolgozzál a szőlőmben, ott ez Isten országának az építéséről szól. Istennek szüksége van, az Úrnak szüksége van te rád, hogy az ő országát építse. Rajtad keresztül fogja építeni az ő országát, a te hited és a te engedelmességeden keresztül. Szüksége van te rád. És itt van egy fontos gondolat, amikor először megértettem, akkor eléggé rám is nehezedett, hogy ha te nem építed Isten országát, akkor nem lesz építve. Ha te, tehát tudjátok, hogyha mindenki ugyanazt csinálna, mint én, és az úgy gáz lenne, akkor nem jól állok hozzá. Tehát úgy kell hozzáállnom, hogyha mindenki úgy áll hozzá, az jó legyen. Ha mindenki úgy áll hozzá, mint én, és az rossz, az nem jó. Tehát hogyha, majd Isten mással megoldja, ha mindenki így áll hozzá, akkor Istennek nem lesz kire megoldania. Tehát ezért fontos ezt így látnunk, hogyha te nem építed, ha én nem építem Istennek az országát, akkor nem fog épülni. Szüksége van Istennek a te cselekedeteidre, hitedre és engedelmességedre. Maradva Máténál, felolvassuk egy részt, amit hallottatok már sokszor. 9:37-38. Akkor azt mondta tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Úgyhogy ez egy kérdés, azt hiszem, mindannyiunknak, amit el kell gondolkozni, neked is, hogy hova küld? Milyen aratásba küld téged Isten? Hogyan? Vagy hova küld az aratásba? Tehát maradva az aratás képénél, Jézus nyilván ezt nem így értette, de lehet, hogy mondjuk valaki nagyon jó kombány szerelő, és szükség van az aratáshoz. Ugye manapság az kombájnnal csinálják, nem úgy kaszával. Lehet, hogy nagyon jó kombány szerelő, vagy lehet, hogy te vagy az, aki a ebédet viszed az aratóknak, de részt veszel benne, és támogatod az aratást. Mert Istennek van egy országa, amit fölépít, föl akar építeni, és föl fog építeni, mert azok, akik tényleg hisznek benne, igazi hittel, azok cselekedni fognak, azok nem maradoknak tétlenek. 'Téged hova küld az aratásba? Istennek szüksége van emberekre, akik cselekszenek. Még egy gondolat ehhez, Isten igazából azokat tudja vezetni, akik engedelmeskednek neki. Tehát ha valaki nem engedelmeskedik Istennek, akkor nem igazán tudja Isten őket vezetni. Erre egy nagyon jó illusztráció példa, ugye a hajóknak a példája, amit szoktak, még a bibliaiskolában is ezt a példát hozták. Hogyha van egy hajó, ugye vannak egy kormányrúdja, ha az a hajó egy helybe áll, bármit lehet csinálni az a kormányrúddal, az semmi nem fog változtatni. De ha az a hajó egy picikét is mozog, akkor már lehet változtatni az irányát. Ezért szokták ebből a példából is kiindulva, hogy keressük Istennek a vezetését, és ha valamit megértünk, és nem vagyunk benne biztosak, akkor tegyünk egy pici lépést abba az irányba, tehát mozogjunk, és akkor Isten majd vezetni fog, hogy akkor nem erre, vagy inkább arra tud irányítani, de hogyha nem lépünk sem erre, akkor Isten nem tud irányítani, nem tud vezetni minket. Ezért is fontos az engedelmesség. Mert ezáltal tanuljuk meg Isten hangjának a felismerését. Úgy érzem, Isten mondja azt, hogy csináljam ezt, mondjam azt, megteszem, mondom, nyilván óvatosan, pozitív a reakció, tényleg történik valami, akkor tényleg ezt jól hallottam, akkor akkor erre jobban oda fog figyelni legközelebb. Vagy totál mellé ment. Akkor ez lehet, hogy nem Isten volt. Van ebben egy tanulási folyamat. Imádkozzunk irányért, vagy iránymutatásért, de aztán engedelmeskedjünk is. És utolsó gondolatként ez kicsit ilyen tudom, hogy ilyen motivációs beszédekben is szoktak erről beszélni, de ebben egy igazság van, hogy a jelennek van egy az ember, tehát hogy én most csinálok valamit, annak van egy ereje, jelentősége. Én ezt úgy szoktam mondani, ugye ki az, aki halogatja a dolgokat, az prokrasztináció, aki szép magyarul, én csak Pató Pál úr szindrómának szoktam nevezni, amivel azért én is szoktam küzdeni, hogyha őszinte vagyok, aki járt iskolába, tudja ki Pató Pál úr. Valaki nem tudja ki Pató Pál úr? Oké, mindenki tudja. Ráérünk arra még. Ne legyél Pató Pál úr. Azt hiszem, ez egy, tehát ha engedelmességről van szó, Istennek a dolgairól van szó, ne legyél Pató Pál úr. És ebben régen még a református gyülekezetben, ahol jártam, ott volt egy segédlelkész, az ő egyik prédikációjában hallottam ezt a gondolatot, már osztottam meg ide, elmondom még egyszer, mert nekem nagyon sokat segített, hogy az ember hajlamos arra, hogy a nehéz dolgokat komplikált dolgoknak lássa. Tehát, hogy valami nehéz, és az ember agyal rajta, és föl kell ismerni, hogy ó, ez nem bonyolult, ez csak nehéz. Tehát nem agyalni kell rajta, imádkozni és csinálni. De az ember hajlamos becsapni önmagát, hogy ugye nehéz, én nem akarom, ezért gondolkozom rajta, hát ha van valami, de nem, igazából itt most nekem imádkoznom kell erőért, bátorságért és csinálni. Ha van valami dolog, amire Isten vezet, hogy tegyük meg, egy nehéz dolog, ne halogassuk. Csak csináljuk meg. Csak csináljuk meg. Van valami erőteljes dolog abban, ha ma csinálom meg, és nem holnap. Szokták mondani, hogy ha valami nem jó, valami változtatni akarsz, mikor a legjobb azt elkezdeni? Most. Most a legjobb. Én ezzel szeretném befejezni. Van valami a szlájdon? Igen? Na, nézzük meg akkor. Világítunk, egyenlő cselekszünk, vék alá rejtjük a világosságunk, elrejtjük a fényt, nem cselekszünk. Igen. 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 A ti világosságotok legyen látható, ne rejtsük vék alá, és ez cselekedetekben nyilvánul meg. Igen, ez is ide vonatkozik. Köszönöm szépen. Egyetértek. Ez te vagy, hogy ez megint? Komolyan? Ott. Jó. Szerintem leállíthatjuk ezt, hogyha...